először esik szó az Értsünk szót adásában Kis Noémi grúziai tárca sorozatáról, ami a HVG oldalán olvasható. A mai napra egy olyan szöveget választottam, és kértem meg Noémit, hogy legyen beszélgetőtársam ennek a szövegnek a kapcsán, amely a mindennapi és legmagánabb életünket érinti, noha látszólag egy nagyon távoli történet. Az a címe ennek a szövegnek, amit szintén a hvg.hu oldalán lehet elolvasni, hogy Ne tépd a hajam. És azoknak, akik nem hallották eddigi beszélgetéseinket, illetve nem követték a rovatot, megkérem Noémit, mondja el, hogy honnan is jönnek ezek a történetek, és honnan jön ez az érdeklődés ez iránt a kultúra és ország iránt.
Hát mindenkit először is üdvözlök. Igazából a felkérés az a HVG-től érkezett, hogy írók írjanak tárcákat, és én ezt nagyon-nagyon élvezem, mert mindig hozzákötöm ezeket a tárcákat ahhoz, ami foglalkoztat. Én korábban nem írtam egyáltalán tárcákat, és nem is tudtam, hogy ez milyen klassz dolog, mert novellákat, meg regényt, meg igazából irodalomkritikákat írtam, és valahogy úgy rákaptam az ízére azért, mert olyasmikről tudok szólni nagyon közvetlen és rövid, viszonylag rövid terjedelemben, ami éppen foglalkoztat, az, hogy ez most Grúziáról szól, vagy itt ebben a Ne tépd a hajam írásban igazából egy táskenti, egy üzbég nővel való megismerkedésemről írtam, csak a kettőt így összefontam. Ez annak köszönhető, hogy tavaly eljutottam ebbe az országba, illetve korábban is én írtam egy kelet-európai úti könyvet Galíciáról, Bukovináról, olyan tájakról, a Kaukázusról, Ukrajnáról, ami Kelet-Európa, méghozzá még keletebb, mint ahol mi élünk, és általában azt teszem észre, hogy a magyar újságok, a magyar olvasók érdeklődés az mindig nyugat fele fordul, tehát vigyázó szemünket Párizsra vetjük, mostanában inkább Berlinre, és így, majd Londonra, és itt semmit nem tudunk arról, ami gyakorlatilag közvetlenül mellettünk történik, és igazából ez is hajt engem, mert ez sokkal érdekesebbnek tartom egy ilyen helyekre eljutni, és az itt lévő embereket megfigyelni, mint azokról a közhelyekről újra és újra írni, amiket már 100 000-szer végig rágtunk.
Én ezt a térséget nem ismerem, nem jártam be, de a Közel-Kelet egyik szegletét, a török-szír-iraki határvidéket valamennyire ismerem, és ott született egy furcsa élményem, lehet, hogy Noémivel lesznek közös érzeteink vagy tapasztalataink, hogy az ottani világot követve, nézve, ahogy ott a modernizáció küszöbén billegnek azok a közösségek, olyan élménye születik az embernek, mintha egy korábbi önmagunkkal találkoztunk volna, vagy találkoznék egy másik fázissal, amit mi itt Kelet-Európában átéltünk. Lehet-e ilyesmit tapasztalni mondjuk?
Igen, amikor én ezen a fejkendőn, vagy sokszor burkának nevezik, vagy csadornak, vagy takarásnak, amiről most nagyon sokat hallunk, és amiről szerintem nem véletlenül óriási viták vannak, és magam sem tudom, hogy mit gondoljak erről, hiszen női egyenjogúságban gondolkozom, és egy olyan tradicionális, de felvilágosult, emancipált társadalomból jövök, ahol a vallás elválik az államtól, még akkor is, hogyha ez nem mindig történik meg. Nekem az nagyon furcsa, mert nekem a nagyszüleim sem jártak már kendőben. Tehát nekem nagyon furcsa az, amikor nőknek férhez menetel után, és ez egyébként én is jártam Törökországban, tehát nem nagyon különbözik egy felvilágosult, szekularizált Törökország, vagy egy mostani, akár egy keresztény Grúziától, vagy egy szovjetizált Üzbegisztántól, ami egyébként szintén muszlim ország, és egyáltalán a Kaukázusban is nagyon vegyes, tehát nagyon sok ókeresztény, vagy régi keresztény országban ortodox viseletek, és ott azért nagyon sokszor feltűnik még mindig a kendő, de én ezt soha nem mondom, hogy visszalépés, hiszen ez egy szovjet éra volt, ahol ugyanúgy megtörtént az emancipáció és a női egyenjogúság, mint ahogy mondjuk nálunk egy szovjetizált társadalomban. Úgyhogy ez nagyon bonyolult, szerintem annál sokkal bonyolultabb, mint hogy elutasítjuk, vagy igeneljük. Igenelni semmiképp nem tudom, én először így nagyon radikálisan elutasítottam ezt, tehát mind a kényszerházasságot, mind a burkát, csadort, mind azt, ami eltakarja a nőket, és belekényszeríti egy olyan szerepbe, amit nem választhat, hiszen a tradíció előre meghatározza számára ezt a szerepet. Ugyanakkor, mivel most nagyon sokat érintkezünk ezzel a kultúrával, és egyre inkább érintkezünk, és Európában is kell kezdenünk valamit ezzel, Magyarországon is kell kezdeni, az, hogy azt mondják, hogy nálunk nincsen kendő csador, ez nem igaz, mert nálunk is egyre több menekült van, és egyre többször felbukkan az utcán, éppen a plázában minap sétáltam a gyerekekkel, és nagyon sok ilyen család jön már például egy játszóházba, ahol a nők el vannak takarva. Nekem ez először nagyon furcsa volt, vagy egy illatszerboltban, ahol mondjuk Grácsban kiszolgál egy hölgy, aki teljesen be van takarva, és árulja a parfümöket. Nekem ezek ilyen szinkretizmusok, tehát tehát olyan, mint hogyha a középkor a legmodernebbel találkozna, és ezt valahogy el kell magyarázni magunknak, de mindent elutasítok, ami kényszer egy nőnek, és nagyon ellenzem azt, hogyha azután a rengeteg munka után, amit mondjuk nálunk is Magyarországon a nők a feminizmusba, emancipációba öltek, egyszerűen most lesöpörjük az asztalról mindazt, és azt mondjuk, hogy igen, ezek a tradicionális szerepek jól voltak, ahogy voltak, és a továbbiakban, mivel ennyire erős a hatása mondjuk egy muszlim kultúrának, akkor mi is legyünk ugyanúgy újra keresztény konzervatívok, és például ilyet is olvastam már, hogy a kendő ugyanúgy divatba fog jönni a strandokon, mint ahogy ez a burka is divatba jött, mint bikini. Tehát ez ilyen nagyon furcsa dolog először.
Az én dilemmám az, hogy ezek a képletek, amiket ilyen nagyívűnek, meg kompaktnak, meg egyértelműnek látunk, hogy muzulmán kultúra, vagy iszlám kultúra helyesebben, és akkor testtakarás, az mikor válnak árnyaltabbakká, mikor látunk a nagy képletek mögé a konkrét helyzetek, vagy a regionális identitások szintjére. Azon jár az eszem, hogy a kendőviselés a kurd nők között, akik sokszoros elnyomásban vannak a törökök által, és ugyanakkor egy nagyon emancipált, egyenjogú kultúrát viselnek, képviselnek a közel...
És nekik ez nagyon fontos, ez a kendő nyilván.
A kendő, amit nem testtakarásra vagy arctakarásra használnak, az a lázadás jele. Tehát ha valaki kimegy az utcára, és látja a színes, rojtos kendőket úgy felkötve, ahogy a felcsiki asszonyok fel tudják kötni, ha jó a kedvük, akkor azonnal tudja, hogy kurd nő. Nővel áll szemben, egy olyan kurd nővel, aki ezért a kendőviseletért kockázatot vállal, hiszen egy ellenséges nyilvános térben vállalja az ő identitását. Európából nézve pedig ő egy muzulmán vagy muszlima, akivel szemben gyanakszunk, mert hát egy textíliát visel, amiről nem túl sokat tudunk mi. Ezeket a világokat bejárva, amelyeket te bejársz és megírsz, ezekben a nagyon-nagyon érdekes emberközeli szövegeidben a HVG oldalán, de hogy tavasztaltad, hogy mennyire lehet közel menni például egy házasság történethez, vagy ahhoz, hogy mi a házasság ebben a térségben?
Zavarban vagyok, mert például Hafizának, akiről írtam, én nem ismerem elküldeni a szövegemet, mert én nagyon szégyen, hogy róla írtam, mert ő egy nagyon visszahúzódó nő volt, és szerintem egyáltalán nem örülne neki, hogyha kiderülne, hogy ő most a HVG honlapján esetleg egy pár száz ember, vagy pár ezer ember elolvassa az életének a történetét, ráadásul csak úgy, ahogy én ezt elmondom. Viszont azt is el szeretném mondani, hogy soha ennyire nagy hatással nem volt rám nő, mint ő, mert tényleg együtt laktunk egy pár hétig, és mindig azt hiszük, hogy a nyugatra, Svájcba menekülnek, és vágynak ezek a nők, és egyáltalán nem érezte jól magát, és kiderült az utolsó nap számomra, amit nem is akart elmondani, mert annyira szerény volt, hogy ő tulajdonképpen végig azt gondolta, hogy neki nem is kellett volna ide jönnie. Ő fordít svájci irodalmat, nem is feltétlenül tud azonosulni ezekkel a regényekkel, ez egy kultúriparnak a része, hogy a nyugatnak több pénze van arra, hogy terjeszte az irodalmát az ilyen keleti, meg volt szovjet tagállamokban, ezekre ösztöndíjakat adnak, és mindig azt hiszük, hogy ezek ilyen sima dolgok, hogy mondjuk valaki Üzbegisztánból, vagy Grúziából, Örményországból, Azerbajdzsánból eljön ezekre a nagyvárosokba, megírja a maga kis regényét, vagy lefordít egy külföldi irodalmat, és közben nem történik meg az azonosulás, mert nem figyelünk oda igazán ezekre a sorsokra, életekre, úgyhogy nekem nagyon fontos volt, hogy írjak róla, de nem vagyok benne biztos, hogy ő szívesen megmutatkozna, mert egy olyan kultúrából jött, ahol a nő az egyáltalán nem mutatkozik meg, és csak sok-sok séta és beszélgetés után fogadott a bizalmába. Viszont az nagyon tetszett nekem, hogy onnantól kezdve nyitott volt, és rengeteget mesélt bizalmasan a Táskentről, arról a városról, ahol ő él, amiről nekem van valami tudásom, mert Afganisztánnak, volt szovjet tagállam, Afganisztán határa van, tehát komoly háború van a szomszédban, nagyon komoly maffia és rendőrállam, az emberi jogok nyilván sérülnek, a nőknek is megvan a maguk problémája. Én azt láttam, hogy ez a 38 éves nő, ez rengeteget élt már, és tulajdonképpen el sem mozdult a házából, és nagyon komoly és megrázó sorsa van, de ő ezt minden hajaszálával próbálta elrejteni előlem, és csak sok-sok nap után derült ki ez. Úgyhogy mi mindig írunk, meg gondolkozunk ezekről az emberekről, és azt veszem észre a menekült válság kapcsán, vagy a burka kendővita kapcsán, hogy egyszerűen nem is hagyjuk őket megszólalni, úgyhogy bennem csak egy ilyen szándék volt, hogy mesélni egy ilyen nőről, hogy közel kerülni hozzá, ami egyáltalán nem volt könnyű, vagy nem volt magától értetődő.
Szóval ez a te saját kulturális munkád, ha jól értem.
Hát igen, és nem vagyok, kicsit bizonytalan vagyok én magam is, mert ugye nem illik bele se a tárcairodalmunkban, se a politizáló, anekdotázó férfiak által írt magyar tárcairodalomba, és mondjuk így örülök, hogy a hvg.hu-n ennek helye van, de azért azt nem érzem, hogy ennek ilyen nagyobb hatása lenne. Én örülnék, ha így többen elolvasnák, vagy lenne ez erről például vita. Tehát ez mondjuk nekem már ilyen öröm volt, hogy te fölhívtál, vagy fölhívsz, és most beszélgetünk róla, mert sokszor azt érzem, hogy nem vagyunk befogadó társadalom, nem érdekel minket az, hogy Ukrajnában, Odesszában, Kijevben, vagy nem tudom, Tbilisziben vagy Moszkvában valójában mi történik, hogy élnek az emberek.
Az, hogy befogadó társadalom, ez most biztos, hogy hallgatóink sorában kelt ellenérzést, és arra gondolnak, hogy már megint ez a menekült kérdés, meg az arabok, és akkor nekünk ezt most miért kell itt is kendőbe, és miért nem maradnak ott. Hallom ezeket a morgolódásokat, és nem is akarok most ebbe a vitában belemenni, annyiszor belemegyünk, míg belefogunk, sosem lesz vége. Talán ez is a jó, hogy ezt folyamatosan beszéljük, és próbáljuk egymás álláspontjait megismerni, de szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a befogadás az nem csak az együttélés mikéntjéről szól, hanem arról, hogy mennyi információt tudunk meg a mellettünk élőről, vagy hogyan csodálkozunk rá arra, hogy meddig tartanak a saját korlátaink. Te például, akinek megvannak a női szabadsággal kapcsolatban az elvárásaid, hogy szembesültél azzal, hogy itt ez a zárkózott nő a maga szokásaival, és akkor kell vagy jó neked vele sétálni, és ilyen nagyon lassan jönnek ezek az információk. Hogy érezted magad ebbe a szerepbe, vagy ebbe a viszonyba?
Hát nagyon felnéztem rá. Képzeld el, hogy ő azt mondta nekem, amikor elmeséltem, mert ő is sokat kérdezett. Az is tetszett, hogy ő mindig kérdezett rólam, hogy én hogy látom, és elmeséltem neki, hogy nálunk például az irodalomban vannak ilyen barátságok, meg barátságok vannak az osztályban, és aztán ezek ilyen haraggal és nagyon komoly konkurencia harccal egyik pillanatról a másikra így véget érnek. És képzeld el, ő azt mondta nekem, ez a Hafiza, ez az üzbégnő, hogy Noémi, de hát nekem nincs barátnőm. Én nem tudok, nekem csak a családom van, és ez is egy ilyen furcsa válasz volt, azóta is ezen gondolkozom, hogy én meg nem tudnám elképzelni, hogy nekem ne legyenek vitapartnereim, vagy beszélgető társaim, vagy bárki, akivel sétálok, akivel megosztom a gondolataimat, még akkor is, hogyha mondjuk szeretjük, gyűlöljük, irigykedünk egymásra, bármilyen heves érzelmet, tehát neki egy nagyon irillésre méltó kapaszkodó is volt egyúttal a kultúrája, a háza, azok a szokások, amikben élt, és volt egy olyan pillanat, amikor így nagyon megirigyeltem őt, hogy ő neki milyen is biztonságos az élete, de közben tudtam, hogy beteg volt, tudom, hogy mennyire nehéz neki a gyerekeivel, az unokáival, a lányainak a férhez adása. Tehát egyébként valószínűleg ő egy jól szituált hölgy volt, elmondta nekem, hogy az egyetemen milyen komoly gondok vannak, milyen rossz fizetések vannak, milyen nehezen élnek náluk is a tanárok, és akkor ezt így szépen megbeszéltük. De ő nagyon egyedül volt mondjuk hozzám képest, és ezt nem tudtam így rögtön feldolgozni, hogy ez most jó vagy rossz, hanem így próbáltam megérteni, és szerintem ez így érdekes volt számomra, hogy még a barátságaiban, a legintimebb helyzetekben is másképp gondolkozott, és volt 3-4 olyan mondata, ami nekem nagyon fontos volt, mert egy adott szituációt, amit így elmeséltem neki, abban szerintem ő nagyon jó tanácsot adott nekem igazából.
Említed ebben a szövegedben, hogy az üzbég irodalomban mennyi szöveg szól a házassági kínokról, problémákról, és hogy ezek a fajta probléma szövegek arányaiban milyen gazdagok, mennyi minden szól erről, hogy nem jó a házasság, vagy probléma van. Erről mi bomlott ki, hogy tényleg ennyire nehéz az üzbék férfiakkal, vagy az házasság intézménye ennyire más, vagy a miénk is ilyen, csak nem beszélünk erről?
Aztán igen, rájöttem, hogy tulajdonképpen a miénk is ilyen, mert elkezdtem gondolkozni a magyar ballada hagyományon, ahol szintén nagyon sok a férgyilkosság, és a szenvedőnő, és a női hang az mindig tragikumba fordul, és ugye a szerelem soha nem teljesül be, mert valamilyen nagyon nehéz lesz a házasság, vagy egy háború miatt, vagy egy szakítás miatt, vagy egy gyilkosság, vagy egy féltékenység miatt. Tehát ez nem jellegzetesen kaukázusi balladisztikusság, hanem ez magának a balladának, a költészetnek is egy velejárója, de azért feltűnik számomra egyébként a magyar költészeti hagyományban is, de elsősorban ezekben az országokban nagyon-nagyon sok a nő, nagyon komolyan nő kultusz, tehát rengeteg királynőjük volt, és női verselőik is vannak, és női irodalmuk is van, és az ilyen feltűnően tragikus. Tehát nem sokban különbözik tulajdonképp a miénktől, mert így rávilágít arra, hogy nálunk is ezek a nőalakok, ha csak nem így összecsapva vannak megírva, mint néha mondjuk Jókainál, vagy akár Móri Zsigmondnál is, de én még múltkor megkockáztattam, sokaknak nem tetszett, hogy akár Mészői Miklósnak a nőalakjai is, például az atléta halálában a nő, aki csak így elmondhatja, hogy a férfi az milyen hősiesen élt, és ennyi jutott még a 20. században is a női hangoknak, tehát ebben nem különbözik, de az feltűnt a házasság fontossága, tehát ami mondjuk nálunk már egyáltalán nincs meg, vagy nem úgy van meg, hogy náluk tényleg az egész élete a nőnek az a házasságáról szól, a férhez menetele után, mint egy burokba vonja a nőnek az életét, és tulajdonképpen azon kívül már semmi nincsen, mint hogy a gyerekeit neveli, és a férjének segítkezik, és a család különböző feladatait ellátja. Tehát a munkája is maga a család, és sok ilyen nővel találkoztam az utazásaink során, akár a vendéglátó helyeken, házakban, konyhánkban, éttermekben, ahova mentünk, és ez nagyon érdekes volt számomra, egy roppant tradicionális, sokszor megnyugtató és nagyon kedves női szerep. Nem tudok teljesen mögé nézni, de tudom, hogy sok tragikum lehet, mert hiszen erről szól az irodalmunk és a költészetük.
Tartod-e még a kapcsolatot Hafizával?
Tulajdonképpen így távolról igen, mert rajta vagyunk egy ilyen közös listán, és én nagyon, nagyon kedves volt, és ugye mondta, hogy majd egyszer menjek el hozzá, és én elkezdtem szervezni ezt az utat, hogy én elmennék Üzbegisztánba, de nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű, mert egyrészt különböző vízumokat kellene vásárolnom, egyedül nőnek állítólag nem is különösebben tanácsos, mindenféle átvilágításon esünk át, úgyhogy én igazából tervezem, hogy meglátogatom őt. De mivel nekem is pici gyerekeim vannak, és rengeteg dolgom, ezért ezt majd most még ki kell találni, hogy ez mikor lesz. Hát nagyon szeretnék.
Kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen barátság, egy ilyen nőbarátság, ami az ő életében ugye példanélküli, vagy mintanélküli, tovább tud-e fejlődni, vagy fent lehet-e tartani, akár messziről is. Erről még foglak kérdezni. Beszélgetés zárásként kanyarodjunk vissza oda, ahonnan indultunk. Te a Hafiza részéről egy nagyon intenzív, drámai honvággyal találkoztál. ezt világszerte utazó és Közép-Kelet-Európába pedig állandóan mozgó magyar íróként, hogy láttad, hogy érezted, ehhez hasonlót, el tudod-e képzelni, hogy ehhez hasonlót átélj, vagy érez valaha?
Sokszor megkérdezik, tehát ez, hogy én utazom, meg írok másokról, ez pont azért van, mert annyira szeretem a saját hazámat, és emlékszem, a Tóth Krisztina mondta nemrég, hogy Párizsban valaki feleségül akarta venni, és akkor mondta neki a Lator László, hogy de akkor te már soha nem leszel többet magyar író, vagy nem leszel soha költő, mert idegen nyelven nem lehet. Én nagyon szeretem a magyar nyelvet, az otthonomat, vagy az itthonomat, éppen ahol most ülök, egyébként a Dunaparton, mert pont eljöttem valami nagyobb, komolyabb szöveget megírni, mert őszi szünet van nálunk. Én ezt így soha nem cserélném semmiért, és tulajdonképpen nagyon átéreztem Hafizának ezt a honvágyát, és mindig azt gondolom mindenkiről, aki menekül, vagy külföldre megy dolgozni, vagy írni, vagy világot látni, mint én, azok az emberek mindig küzdenek ezzel. Tehát én ezt a modern világban hangoztatott otthon elhagyást és multikulturalitást, hogy bárhol, bármikor tudnék élni, ezt még a New Yorki ismerőseim, vagy volt egyszer egy New York, vagy van egy New Yorki Brooklynban élő tanítványom, és ő is mindig mondta, hogy de hát neki meg New York az otthona. Tehát ez nem igaz, ez a fajta otthontalanság és gyökértelenség, amiről így sokszor olvasunk, hogy ennek el kell jönnie, és az egész világ összeolvad, és minden milyen klassz lesz. Ez ugye nincs így, mert az ember antropológiailag arra van berendezkezve, hogy nagyon szereti a tárgyait, a házát, bármilyen is az a ház. Ez lehet szegény, vagy gazdag, vagy akár egy diktatúrában, vagy Szovjetunióban, vagy Oroszországban, vagy szerintem Erdélyben, vagy nem tudom, a Sopronban, ez mindig ugyanolyan lesz. Én nem hiszek ebben a vándorlásban, hogy ez minden további nélkül tartható, és azt látom, hogy akik elmennek külföldre dolgozni hosszabb időre, akikre mindig azt mondjuk, hogy de nem fog hazajönni, hát szerintem azok is hazajönnek. Tehát például az apukámnak most jött haza egy barátja, aki elment 56-ban Amerikába, és most jött meg. Tehát ennyi év után, ami elképesztő, de így gyakorlatilag ezen így nagyon sokat gondolkoztam, hogy valaki így hazajön meghalni például, mint amely utolsó 10 évemet mégiscsak ott szeretném leélni. Ennyi év után. Ez egy olyan furcsa érzés, amit szerintem nem lehet becserélni ilyen, erre az úgynevezett gyökértelen multikulturalitásra, amit így hangoztatunk. Szerintem ez butaság. Én nagyon megértettem ennek az üzvégnőnek a honvágyát, és láttam azt a mérhetetlen szomorúságot, amit át kellett élnie az alatt az egy hónap alatt, amíg gyakorlatilag ő kényszer számüzetésben volt Svájcban, egy olyan házban, ahol mindenki, minden alkotó ember vágyik, de ő ezt mondjuk nem feltétlenül így élte meg, mert kívülről ez ilyen nagyon szép volt, és jó, hogy onnan eljött, és belülről meg neki nagyon nehéz volt.
Hát én tegnap Jedden olvastam itt a nyárád mentén Kis Noémi Ne tépd a hajam című szövegét, egy nagyon szép magyar nyelven a Budapesten szerkesztett hvg.hu oldalán egy nagyon messzi üzbég világról, és akkor éreztem igazán magamat otthon a saját jeddi konyhámban, úgyhogy köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.